Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ma van a Lourdi Szűzanya liturgikus emléknapja, amely egyben a betegek világnapja az egyházban. Ez alkalomból a Szentatya minden évben üzenetet intéz a hívekhez. Ferenc pápa idei üzenetének témája a remény nem csal meg, és a próbatétel idején megerősít bennünket. A Szentatya mint fogalmaz, a betegek 33. világnapját a 2025-ös szent évben tartjuk, amikor arra hív bennünket az egyház, hogy a remény zarándokaivá váljunk. Isten igéje kísér ezen az úton, és Szent Pál szavai által bátorít bennünket. A remény nem csal meg, sőt a próbatétel idején megerősít bennünket. Ferenc pápa arról elmélkedik üzenetében, hogy milyen módon van jelen Isten a szenvedők mellett. Az Isten jelenlétét meghatározó három szempontot fejt ki, a találkozást, az ajándékozást és a megosztást. A betegek világnapján, azaz ma, 17 órakor ünnepi szentmisét mutatnak be a betegekért és az őket gyógyítókért, gondozókért az Egri Fájdalmas Anya szervét a templomban. A szentmise főcelebránsa Ternyák Csaba érsek atya lesz. A szentmisében azon beteg és idős testvéreknek, akik szentgyónással arra felkészültek, lehetőségük lesz a betegek szentségének fölvételére is. A szentmisét a Szent István Rádió közvetíti ma 17 órától. Nevelőszülői képzést indít Borsodabolyi-Zemplén vármegyében a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A Máltai Családok Háza nevelőszülői hálózat február 28-áig várja a jelentkezéseket. A képzésre kifejezetten a borsodi térségben élő, büntetlen előéletű, 24 évesnél idősebb embereket várnak, közölte a karitatív szervezet a távirat irodával. A közlemény szerint a környezettanulmány és a pszichológiai vizsgálat után alkalmasnak talált jelentkezők képzését tavasszal kezdik meg. A karitatív hálózat a jogszabályban meghatározott tananyagot kiegészítve kis csoportos beszélgetésekkel a bizalmi kapcsolat kialakítására helyezi a legnagyobb hangsúlyt, írták. Nincs értelme a háborús propagandának, az immár harmadik éve dúló háborút, a pusztítást, a szenvedést csak fegyverszünettel, majd béketárgyalással lehet megállítani. Jelentette ki Gál Kinga, Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának elnöke, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke Strasbourgban. Az Európai Parlament plenáris ülésének az Ukrajnának nyújtott uniós támogatás töretlen fenntartása címmel tervezett vitáját megelőzően magyar újságíróknak nyilatkozva Gál Kinga hangsúlyozta. Az uniós parlamenti vita további fegyverszállításokról, a háborús álláspont további hangsúlyozásáról fog szólni, mintha az uniós döntéshozók a fejüket a homokba dugva nem látnák a realitásokat. Szavai szerint a realitás az, hogy a veszteség nem csak Ukrajnának jelentős, hanem Európának is, amely eddig több mint 134 milliárd eurót költött a háborúra. Az ukrán-magyar határszakaszon 3729-en léptek be Magyarországra hétfőn. Tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirati irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 18 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Veszprém már a 10 éves ciklus félidejében teljesítette a 2030-ig vállalt városfejlesztési céljainak kétharmadát, hangsúlyozta Porga Gyula polgármester sajtótájékoztatóján. Mint mondta, a helyi iparűzési adóbevételeket tekintve Veszprém a 9. helyen áll a megyei jogú városok között, az egy lakosra jutó adóbevétel tekintetében pedig országosan a 3. helyen van. az elmúlt 5 évben több mint 9 milliárd forintot fordítottak közlekedésre, azaz közút, járda, parkoló, lépcső építésére, felújítására, tette hozzá. Szavai szerint közszolgáltatásokra, azaz például óvoda, bölcsöde és parkfelújításra, orvosi rendelő építésére, a közvilágítás korszerűsítésére mintegy 1 milliárd forintot költenek. Végül az időjárásról. Továbbra is általában derült, napos idő várható, de a felhőzet a délnyugati-nyugati tájakról délutántól kissé kelet felé terjeszkedik. Csapadék nem várható. A délkeleti szél csak kevés helyen élénkül meg. A hőmérséklet napközben 4 és 8 fok között alakul. Késő este mínusz 6 és plusz 2 fok valószínű. Híreket hallottak.
Laton, Laton, Balaton, átveszünk a tavon, de a tavon. Átviszem a kedvesem, át a Balaton viszem, de gumimatracom, se de gumimatracom. Hihihihinár, koszorú a fején, nézem, hogyan úszik felém. Egy hableány, s egy hablegény, hullámzó Balaton tetején. Laton, Balaton, átevezünk a tavon, de a tavon. Átviszem a kedvesem, át a Balaton vizen, de gumimatracon, se de gumimatracon. Az akal itt a ligákon, a ligáig tollak, gólyalábon alig állok, nem emelnek tollak. Badacsonyi csoda strandon napozik a vadgalambon, vízi biciklin, se de vízi biciklin. Hihihihinár, koszorú a fején, hogyan úszik felé. Egy hableány, s egy hablegény, hullámzó Balaton tetején. Szamba! Büfésorban utolsó a nagybácsi, mellé álltam szandálomba szambázni, de palacsintó olyan édes, első lett a nagybácsi, érdemes volt a sorunkat kivárni, de palacsinta olyan édes, olyan sok, kakaósak, lekvárosak,
túrósak. Indul az iránytű,
a Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban a II. Rákóczi Ferenc megyei könyvtár gyermekkönyvtárának programját ajánljuk figyelmetekbe Miklós Katalinnal, a gyermekkönyvtár vezetőjével. Tartsatok velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek, Katalin!
Én is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és persze téged is, András.
Milyen programokkal készültök így február-március környékén az ide látogatóknak?
Hát a februári programunk már összeállt, a márciusi tervezés alatt van, de hát az is nagyjából már megvan. Minden hónap programját az jellemzi, ami a gyerekkönyvtár egész tevékenységét, azt gondolom, hogy minden korosztálynak igyekszünk programokat szervezni, legyen az egészen kicsit totyogó, vagy még nem is totyogó gyerek, pár hónapos, és legyen az nagyobb, akár felső tagozatos gyermek, úgyhogy ez a februári hónapoknak a megrendezése, vagy megszervezése is ennek a jegyében tellett. Február 13-án csütörtökön az említett totyogóknak, vagy pólyásoknak, ahogy tetszik, szerveztünk foglalkozást, tehát csütörtökön 10 órakor a több éve működő, hát már tényleg szerintem, vagy 10 éve működő Babuskató klubunk lesz ezen a napon, amikor is Barta Mária viola színész mondókázni, zenélgetni fog a legkisebbekkel. Azért is mondtam ezt, hogy ilyen nulla évesek is jöhetnek, mert tényleg ez a tapasztalás a múltkori foglalkozáson tényleg ilyen egészen bújásokkal is jöttek, és ugye a különböző kutatások azért azt mutatják, hogy az egészen kicsi gyerek is figyel a zeneiségre, a mondókára, és egészen biztosan, hogy fejleszti őt. Tehát ez lesz a legkisebbeknek. Február 19-én szerdán, ez is már egy hagyományos programunk, ez nem 10 éve, de mondjuk 3 éve, délután 5 órára várjuk a nagyobb gyerekeket, mondjuk 3.-4. osztályig, bár lehet nagyobb gyereknek is részt venni, tehát szívesen várjuk a nagyobb gyerekeket is. Ez az úgynevezett mesetarisznya foglalkozást, ezt a kolléganő Miskolci Barbara találmánya, ha úgy tetszik, vagy ő honosította meg itt a gyermekkönyvtárban nagy örömünkre. Ez egy élőszavas mesélést jelent, ugye az élőszavas mesélésnek a jellegét és hasznát is sokat lehet erről olvasni. Manapság, meg mindig is a mesének a hatásáról, hogy milyen, hogy hat ez a gyermeki lelkületre. Szóval itt élőszavas mesélés lesz, játékkal fűszerezve, mert mindig valami játék azért kapcsolódik ehhez a programhoz is. Na és akkor a egész februári hónapnak a lezárása, vagy talán a csúcspontja is, ha lehet ezt mondani, február 22-ére szombatra tervezzük, 10 órai kezdett, reméljük, ugye, illetve hát azt is szoktuk tapasztalni, hogy szombaton azért a gyerekek is, meg hát a szülők, akik ugye ide hozzák a gyerekeket, jobban ráérnek, mert hétközben mindenkinek sok az elfoglaltság. Szóval február 22-én szombaton 10 órakor farsangi kézműves mesés játszóházunk lesz. Megidézzük a Mohácsi busójárást, már jelentem a különböző hangkeltő, autentikus hangkeltő eszközöket beszereztük, ilyen hogy kolombcsengő és különböző zajkeltő eszközök. Szóval február 22-én nem csak busóhál arccal távozhat, aki ide érkezik kisebb-nagyobb gyerek egyaránt, hanem egy közös télűzést is tervezünk.
Említetted, hogy a március is alakul, néhány tervet elárulunk hallgatóinknak?
Igen, hát a két szupertitkos terv, amit most ugye idézőjelbe értek, az szintén egy hagyományos, és az egész megyére, illetve hát nem csak az egész vármegyére, hanem máshonnan is várunk jelenkezőket, mert szoktuk tapasztalni, hogy erre a két játékunkra, olvasás népszerűsítő kampányunkra, ha úgy tetszik, volt, amikor Győrmerről jelentkeztek, volt, amikor meg Svájcból küldtek rajzot, mert hogy ez a két olvasás népszerűsítő, és tényleg nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy ugye az összes rendezvényünk, tehát nem egy öncélű, persze ez nagyon fontos, hogy jól érezzék itt magukat a gyerekek, meg mi is szeretjük magunkat jól érezni velük egyébként, tehát ha lehetek ilyen, de a lényeg az az olvasás népszerűsítés, és ebben az évben is meghirdetjük március végén a rajzpályázatunkat, ami nem egy konkrét íróhoz, meséíróhoz, költőhöz fog kapcsolódni a rajzolandó személy, vagy a versei, hanem azt adtuk, hogy mesés verses, vagy verses rajzok, már nem is tudom. Szóval egy tetszőleges gyermekverset kell majd illusztrálni, és a technikát se fogjuk meghatározni. Bármilyen technikával készülhetnek ezek a mesés verses rajzok. Reméljük, hogy, vagyis hát egészen biztosak vagyunk benne, hogy olyan gyönyörű kis rajzok fognak készülni, mint minden évben. Tehát a technika is tetszőleges, és különböző korosztályoknak fogjuk hirdetni, tehát egészen elsős, másodiknak, tehát kategóriák lesznek, sőt felső tagozatosak is megmérettettek, és akkor azt gondolom, ez beigazolódik, amit mondtam, hogy mindenféle korosztálynak igyekszünk programokat szervezni, és az is hagyomány, hogy április 11-én a Magyar Költészet napján majd nyílik egy jó kis kiállítás, remélhetőleg, amikor is a legeslegjobb rajzokat, a zsűri által legeslegjobb rajzokat fogjuk kiállítani, és természetesen a remek művek készítőit meg is ajándékozzuk. Úgyhogy ez lesz április 11-én, de ugye ezt márciusban már meghirdetjük. És bizony már készülünk a titkos feladatokkal, és ez a másik nagy kampányunk a Hahó könyvtársak címét viseli. Ez egy olvasás népszerűsítő játék, háromfordulós, és akkor az első forduló játékát fogjuk meghirdetni március. adásban, és akkor remélhetőleg, most el is árulom, hogy Darvasi László Trapitiével kezdjük majd a feladatok megoldását, vagy a gyerekek azzal fogják kezdeni, szóval, hogy reméljük majd, hogy a gyerekek ellepik a Vármegye könyvtárait ezért a művér, és nagy-nagy lelkesedéssel töltik ki majd a feladatot, feladatlapot, annak lesz egy második fordulója, és akkor ugye a záró akkordja majd a júniusi szóbeli döntő, és június 23-ára meg már a szafari buszos kirándulást is, meg az író-olvasó találkozóját is megszerveztük, úgyhogy érdemes szerintem ebbe a játékba is bekapcsolódni magáért az olvasás öröméért, meg az említett nyereményekért pláne szerintem.
Ma zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk.
A sarokban könyvesbolc van, rajta könyvek képesek, egyik másik a rengeteg olvasásban szétesett. A betűt még nem ismerem, ő se ismer, fogadom. Könyveimből épp ezért csak a képeket olvasom. Alma, autó, bácsi, cica, duda, folyó, folyó, ház. Képes könyvből úgy olvasok már, akár a vízfolyás.
Miklós Katalinnal, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtárának vezetőjével beszélgetek. Rendszeresen járnak hozzátok óvodás és iskolás csoportok. Milyen céllal olvasni, játszani és mindenféle érdekes dolgot csináltok itt?
Igen, igen, hát rendszeresek a foglalkozások. A mai napon is érkezik egy csoport, egy szemből a református óvodából, és holnap meg, ahogy néztem a naptáramat, 3 csoport is lesz. Hát ezeknek a foglalkozásoknak, legyen az óvodás vagy iskolás csoport, természetesen a könyvtár népszerűsítése az cél. Azt, hogy megismertessük a gyerekeket így szervezett keretek között azzal, hogy mi az, hogy a könyvtár, vagy mi az, hogy II. Rákóczi Ferenc könyvtárnak a mesebirodalma, mert vannak azért olyan gyerekek, mindig tapasztaljuk, akik még nem látogattak el. Bár örömünkre szolgál mindig, hogyha olyan gyereket fedezünk fel az adott csoportban, aki már a szülőkkel jár, mert azok is, azok a gyerekek is szép számmal vannak ezeken a foglalkozásokon. Az első alkalom, legyen óvodás, vagy legyen alsó tagozatos, felső tagozatos, de például a jezsuita gimnáziumból is vannak csoportjaink, tehát a 8 osztályos gimnáziumok is előszeretettel felkeresnek minket. Szóval az első alkalommal megbeszéljük a könyvtár fogalmát, tisztázzuk, megbeszéljük a beiratkozás módját, megbeszéljük azt, hogy mit lehet itt egyáltalán csinálni, megismerkedünk a legfontosabb dokumentum típusokkal, valamikor bejárjuk ha időengedés igény mutatkozik rá, az egész épületet, ugye a könyvtárnak különleges gyűjteményei is vannak, a helyismereti gyűjteményben nagyon aranyosak a kollégák, mindig képeslapot mutatnak a gyerekeknek, ugye az is már unikum a mai gyerek számára, és természetesen nem hagyjuk ki a önkiszolgáló kölcsönzést, ugye önkiszolgáló kölcsönző nagyon régen van itt a könyvtárban, és végül is mi zászlóhajósok voltunk úgy az országban, tehát nagyon kevés helyen volt önkiszolgáló kölcsönzés, és az a gyerekek számára mindig egy élmény, hogy azzal is megismertetjük őket, és aztán tehát tényleg a könyvtár iránti a figyelem felkeltés a cél, és ennek két menete szokott lenni, hogy vannak eset, tehát minden szerintelenség nélkül mondom, hogy elvarázsolódnak a gyerekek, tehát annyira megtetszik nekik a könyvtár, és ez számunkra tényleg nagy-nagy öröm, hogy aznap délután, vagy másnap, vagy azon a szombaton elcipelik a szülőt, és akkor beiratkoznak. Volt olyan, emlékszem, hogy egyszer egy óvodás kislánya nagyapja nagyapjával jött szombaton, és itt kellett lenni egész nap a könyvtárban. Nagyapám már kicsit láttam, hogy ez túl sok neki, de örömmel hozta az unokát, és azt gondolom, hogy ez a cél, tehát, hogy visszajöjjenek szülővel is a gyerekek ide a könyvtárba. És akkor a másik irány pedig az szokott lenni, hogy ezek a csoportok visszatérő csoportok lesznek. Olyan visszatérő csoportok, akik vannak olyan kiváló pedagógusokkal és iskolakönyvtárosokkal kialakult szerintem konstruktív kapcsolat van, hogy akik vállalják azt, hogy ezt a jótállási nyilatkozatot elviszik, a szülőnek odaadják az iskolában, ugye ingyenes a gyerekek számára a beiratkozás, és a következő alkalommal már kitöltött lapocskával jönnek, és természetesen az nagy öröm a gyerekeknek, hogy saját olvasójegyük lesz, meg azt el is felejtettem mondani, de talán az egyértelmű, hogy ugye az első alkalommal, meg minden egyes könyvtár látogatás alkalmával adunk lehetőséget arra, hogy a gyerekek önállóan is keresgéljenek, nézegessenek, ismerkedjenek a könyvtár dokumentumaival, könyveivel, mert ugye már az első megérkezéskor is már rögtön felfedeznek ismerős könyvet, vagy olyat, ami számukra majd kedves lesz. Szóval, hogy a másik irány, hogy beiratkoznak, és közösen az osztály, közösen kölcsönöz, és ha ez úgy tetszik, ez még megspékelődik azzal, hogy mi magunk is különböző foglalkozásokat tartunk, tematikus foglalkozásokat, egyéni kérésre, például múlt héten Petőfi Sándor János vitézével kapcsolatban jöttek 5. osztályosok, QR-kódos foglalkozást tartottunk. Most a farsang ünnepkörrel kapcsolatban könyvtár használati foglalkozás, amikor feladatkártyákat kapnak a gyerekek, buvárkodnak, kérdésekre válaszolnak, utána azt megbeszéljük. Vannak olyan foglalkozástípusaink, amikor valamit alkotnak a gyerekek, nagyon szeretnek létrehozni különböző kézműves dolgokat, nem tudom, most a télhez kapcsolódóan olyan kis kesztyű készítettek, vagy karácsonyhoz és az adott ünnepkörhöz kapcsolódó mindig kitalálunk valamit. Szóval van ez a kézműves vonal, akkor van olyan, amikor most például ebben a hónapban alkalmaztuk a síkbábokat, tehát nincs új a nap alatt. A kolléganőm mesélt, én síkbáboztam, utána azzal kapcsolatban, sőt, még zenei effekteket is tettünk alá, amikor odáig értünk, hogy nem tudom én a szarvasbogár zenélt, és akkor élőbe zenéltek a gyerekek, akkor alkalmazzuk a meseposztót, ez egy nagyon régi módszer, még a NDK-ból származik, és az elődöm, aki sajnos már nem él, Tóth Gyuláné alkalmazta, 1972-ben korabeli fotókon is láttam, amikor megnyílt ez a könyvtár, akkor is ez a meseposztó nagyon népszerű volt. Kolléganő Miskolci Barbara tényleg ilyen művészi történeteket gyárt meseposztóval, és előadja, tehát ilyeneket is alkalmazunk. Természetesen mindig valami játék is van, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy a pedagógusok egyéni kérését is kielégítjük, meg mi magunk is mindig kínálunk egy-egy foglalkozást, és akkor tehát ezek a visszatérő csoportoknak mindig-mindig fel kínálunk, egyeztetünk, vagy most a tavasszal kapcsolatban készülünk foglalkozásokkal, amikor szintén feladatkártyákon adott virággal ismerkedhetnek, és akkor meg kell keresni a könyvből, hogy az a virág, mikor nyílik, mi a jellemzője. Szóval azt gondolom, talán egy ilyen indirekt ismeret átadás is van, és a vége természetesen mindig az előbb említett böngészgetés, könyvnézegetés, és azokkal a csoportok, akik tényleg visszajárnak, és igény mutatkozik, akkor ők együttesen az osztállyal együtt kölcsönzünk is, és az mindig, mindig nagy öröm szokott lenni, mert a gyerekek ugye nézik, hogy ki mit kölcsönöz. A következő alkalommal meg is szoktuk egyébként beszélni, hogy a általuk választott könyv mennyire tetszett, mit tetszett benne, szóval egy ilyen kis könyvajánló, vagy könyv élmény beszámolóval kezdődik a következő foglalkozás.
Tehát várjátok iskolák jelentkezését, általában ugyanazok az iskolák járnak, vagy pedig teljesen változó?
Hát van, akikkel kialakult kapcsolat van, de mindig jelentkeznek újak. Azt gondolom, hogy biztos a közösségi média és ugye a Gyermekkönyvtár Mesebirodalmi Facebook oldalán is igyekszünk mindig a fotókat is megosztani, talán az is, meg úgy hírünk megy, vagy nem tudom, de mindig újabb és újabb iskolák jelentkeznek. Tegnap például a Görömbölyi iskola volt, ők is voltak már, de mostanában nem, tehát hogy természetesen a közeli iskolák, mint a Vörösmarty iskola, a Szabolőrinc iskola, a Szilágyi Dezső általános iskola, ők intenzívben gyakrabban vannak jelen a foglalkozásainkon, de a minap például Homrokról volt, tehát távoli települések is, vagy Abolyszántóról, úgyhogy ezek mindig-mindig nagyon-nagyon örülünk a vidéki iskoláknak is, mert hogy azok gyerekek számára, akik ugye nagy könyvtárba nem juthatnak el, azért minden nap nekik is meg tudjuk mutatni, hogy mit kínál a mese birodalom.
Ehhez csak néhány kalandvágyó pedagógus kell, aki vállalja, hogy a gyerekeket utaztatja akár a megye bármelyik részéről, ugye?
Igen, igen, de azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon sok, tényleg nap mint nap, és ezt nem azért mondom, hogy elhivatott pedagógusokkal találkozunk, legyen az óvodapedagógus, vagy tanítótanár, akik tényleg nagyon-nagyon fontosnak tartják azt, hogy az olvasásra sarkalják a gyerekeket. Ők is mindig kitalálnak valamit, és azt gondolom, hogy nem véletlenül nagyon-nagyon sok gyerek kapcsolódik be például a Hahó könyvtársak játékra. Ott is ugye a pedagógusokkal vagyunk, meg a adott település könyvtárosával kapcsolatban, hogy vannak nagyon-nagyon sokan, akik tényleg ezért dolgoznak, és ugye amikor beszélgetünk is velük, el is mondják, hogy a szülőknek is ugye a különböző alkalmakkor ennek a fontosságát ki is hangsúlyozzák, és azt gondolom, hogy a szülők is nyitottak, mert nagyon-nagyon örülnek annak is, hogyha így csoportosan kölcsönöznek a gyerekek, úgyhogy tehát ez a kapcsolat megvan. Igen, meg hát kell az, hogy Istennek ezekkel a településekkel azt is tapasztaljuk, hogy most már van egy olyan tendencia, hogy az adott településen van ez a falubusz, és akkor elhozzák őket. Tehát, hogy gondolom, akkor ott a helyi önkormányzatnak is nyitottnak kell egy-egy ilyen alkalomra lennie, hogy a buszt rendelkezik kezésre bocsássa ahhoz, hogy a gyerekeket ilyen élményhez juttassa.
Mondjunk elérhetőségeket.
A könyvtár honlapját ajánlom, tehát a II. Rákóczi Ferenc könyvtár, ha beírjuk a keresőbe, akkor rögtön a honlappal találkozhatunk, és a közösségi oldalakat, a Facebook oldalakat, tehát a könyvtárnak, a II. Rákóczi Ferenc könyvtárnak, és különösen ajánlom természetesen a Mesebirodalom Facebook oldalát, ott igyekszünk mindenféle programot, elérhetőségeket, újdonságokat megosztani.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában Miklós Katalinnal, a II. Rákóczi Ferenc megyei könyvtár gyermekkönyvtárának vezetőjével beszélgettünk a következő pár hónap programjáról. Én további tartalmas időtöltést kívánok nektek, és munkatársaim nevében is búcsúzom tőletek, a mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok, sziasztok!
Ölelve forrón, remélve hordom a vágyamat, hogy nem sokára arra ébredünk, hogy itt lüktet bennünk új életünk, egy pillanat és minden másról szól. Távol a túlpart, de talán könnyen úszol át, hogyha látod. Hitünk és létünk, parányi részünk, teste tölt és újraírja régi lényegünk. Addig csendben várva, néha égen földön járva, álmodom, hogy te is engem álmodsz majd. Távol a túlpart, de talán könnyen úszul át. Már bárhol jársz, elérsz, csak fogd meg, kibont a cár.
már a sejtés is szívembe szám. Gyere hát tovább!
Szívem minden sejtje kész, most már bárhol jársz elérsz. Csak fogd meg, ki mond a szárnyam, s majd légy mindig boldog nálam.
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget az imádság módjairól.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Olcs belénk örök törvényedet, én Istenem, hogy tudjunk szeretetből cselekedni. Uram, ha te lakozol a szívünkben, életünk áldássá válik. Add, hogy testvéreinkben meglássuk a te csodálatos arcodat. Add, hogy minden testvérünkkel olyan szeretetteljes kapcsolatunk lehessen, amely az Atya, a Fiú és a Szentlélek örök szeretet kapcsolatához hasonló. Formálj minket egyé, a te egyetlen és örök lelked által. Emlékeztess minket, hogy nem az elmélkedés, hanem a jó cselekedetek tesznek szenté. Hadd merítsük a te felfoghatatlan és szelíd szeretetedből, hogy így szolgáljunk a mindennapokban. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mai hittanóránk témája az Istennek a megszólítása lesz. A rózsa a virágoknak a királynője, a lilium pedig a virágok királya. Vajon miért mondhatják ezt, és mit jelképezhet szerintetek a lilium?
A lilium a tisztaságot jelképezi, és ezért mondhatják a virágok királyának.
És a rózsa vajon miért a virágok királynője?
Mert a rózsa a leggyönyörűbb, a legnemesebb, illetve a legismertebb virág.
Te mit gondolsz, Barna? Miért lehet a rózsa a virágok királynője? Mi a te meglátásod?
Szerintem azért, mert a rózsa kiemelkedik a többi virág közül, a színével, a szirmai formájával, és szerintem ezért lehet.
Mit gondoltok, hogy fontos ez, hogy hogyan szólítunk meg valakit, vagy hogy hogyan tekintünk rá, hogy valakire királyként, vagy királynőként, akár a virágokba, vagy ugye az állatok közül is kiszoktunk nevezni állatok királyának, ugye az oroszlánt, hogy vajon miért érdemlik ki azt, hogy így szólítsuk meg őket, akár így a teremtett világ részeként?
Mert valamiben kiemelkednek, amiért a többi társuk felnéz rájuk.
Ugye itt van még a madarak királya, a sas, hogy érdekes, hogy ha így jobban belegondolunk, hogy mi magunk is valóban valószínű, hogy azért teszünk ilyen különbségeket, mert feltekintünk rájuk valami különleges dolog miatt. És hát ugye másképpen szólítjuk meg őket. Amikor itt egymás megszólításáról van szó így embertársaink közül, akkor te miben szoktál különbséget tenni? Kit hogyan szólítasz meg, vagy hogyan fordulsz hozzá? Kell különbséget tenni? Hogy illik? Mit gondoltok erről?
Én mindenkit alapvetően úgy szólítok meg, ahogy neki az kényelmes, amilyen becenevet ő szeret, vagy megszólítást ő szeret, és próbálom ezt tiszteletben tartani.
Kell-e valakihez másképpen szólni, mert úgy illik, Viki?
Igen, az idősebbeket ugye máshogy kell szólítani, illetve például az idegeneket nem feltétlen köszönsz nekik egyből úgy, hogy szia.
Így van. Aztán nyilván, hogyha kommunikálni szeretnél, akkor nagyon jó érzés, ha egy barátunk felhív minket. Nagyon gyakran tapasztaljuk, hogy jól esik hallani a hangját, örülünk, amikor elmondja, hogy mi történt vele. És furcsa lenne azonban, ha csak ő beszélne. Először persze hallgatunk, szeretnénk tudni, hogy mit akar megosztani velünk. Majd mi is mesélni kezdünk. Válaszolunk, és így izgalmas beszélgetés, párbeszéd is kialakul köztünk. Hát így vagyunk a Jóistennel is, hiszen akárhogy is gondoljátok, de Isten megszólította az embert. Ezt pedig hol olvashatjuk, mit gondoltok erről, hogy mikor lépett párbeszédre az Isten az emberrel?
Ezt a Szentírásban olvashatjuk.
A Szentírás az első betűtől az utolsóig azt tanúsítja, hogy Isten szeret minket. Ennek jele, hogy szóba akar állni velünk, hogy fontosak vagyunk a számára. Nem hagy magunkra életünk útján. Beszélgetni kezd velünk, és segít, hogy egyre teljesebb, boldogabb életet élhessünk. Ha figyelmesek vagyunk, észrevehetjük, hogy egy-egy mondatban, bibliai történetben, mintha egyenesen hozzánk beszélne. Olyan dolgokat mond, amelyek pontosan a mi életünkről szólnak. Olyan üzenetet próbál átadni, amelyre nagy szükségünk van. Vigasztal, tanácsot ad, vagy bátorít, megerősít. Tapasztaltad-e te már, hogy az Isten igéje adott neked mondjuk bátorítást, vagy éppen megerősítést, tanácsot? Hát akkor elmondom azt a nagyon szomorú esetet, ami velem történt fiatal koromba. Érettségi után felvételt nyertem az Eszterházi Károly tanárképző főiskolára ide Egerbe, és emlékszem arra a szeptemberi napra, amikor nagyon esett az eső, közölték velem, hogy nincsen a számomra hely a kollégiumba, ahová felvételizni szerettem volna, és nagyon-nagyon magányosnak és elveszettnek éreztem magam, és bementem az egri bazilikába, és a bazilikában letérdeltem ott a hátsó padok közül az egyik padba, és nagyon sírtam, és nagyon szomorú voltam, és nagyon elkeseredetten éreztem magam, és akkor egyik pillanatban feltekintettem a bazilika kupolájában írtakra, amire az van írva, hogy majd az Isten letöröl a szemedről minden könnyet, és akkor még jobban elkezdtem sírni, mert hogy ez tényleg olyan volt, mint ahogy itt olvastuk, vagy amiről beszélünk, hogy mintha azért íródott volna az az egy mondat oda az egri bazilika kupolájába, hogyha én bemegyek, akkor az én szívemnek a legmélyebb fájdalmára gyógyír legyen. És hogy ez nekem egy olyan nagyon nagy üzenet a gondviselő Istentől, hogy velem van, és még ebben az elveszett pillanatban is üzen nekem, hogy nem hagyott el, hanem ott van velem. És ez egy életre beleírta magát a szívembe, ez az élmény, és nagyon sokszor szoktam másokat is vigasztalni ezzel, hogyha ott engem akkor az Isten nem hagyott magamra, akkor biztos vagyok benne, hogyha nagyon figyeli, akkor ő is meglátja azt az üzenetet, amit az Isten ír valahová, azért, hogy ő boldogabb legyen, vagy szeretve legyen, és elhiggye, hogy az Isten számára ő milyen fontos. Hogy ez most SMS formájában, messengeren, vagy éppen a valamelyik templom feliratában olvashatja majd el, vagy láthatja, tapasztalhatja meg, azt nyilván nem tudom, de az biztos, hogy az Isten üzenete az valóban vigasz, örök megerősítés és tanács mindannyiunk számára. Tehát nincs olyan élethelyzet, amire ne találnál választ a Szentírásban. Mi az legjobb, hogy ha csak így olvasgatod a Szentírást, vagy hogyha válaszolsz is az Isten üzenetére?
Az, hogyha válaszolunk Isten üzenetére, ami először úgy kezdődik, hogy megértsük, hogy az egyes sorok mit jelentenek, és utána annak szellemében tudunk cselekedni.
Az a lényeg, hogy naponta olvassuk a Szentírást, és engedjük, hogy ugye az Isten megszólítson minket, Ám ugyanilyen fontos, hogy próbáljunk rá válaszolni, így ahogy mondtad, és amikor az ember az Úrhoz beszél, azt hogyan nevezzük?
Imádság.
Az ima miért fontos?
Azért fontos, mert ilyenkor párbeszéd alakulhat ki Isten és az ember között. A Szentírás nekünk szóló üzenet, az imádság pedig válasz annak, aki az üzenetet küldte.
Az ember nagyon sokféleképpen próbálhat megbeszélni az Istennel. A legegyszerűbb módja, ha úgy beszélgetünk vele, mint egy baráttal. A szóbeli ima egyik módja, hogy megtanulunk egy imádságot, egy szöveget, ezt milyen imának nevezzük?
Ezt hívjuk kötött imának.
Milyen ismert szóbeli imádságokat tudnátok felsorolni, Viki?
Mi atyánk, üdvözlégy, hiszek egy.
Persze rengeteg másmilyen szóbeli ima is létezik, amelyeket az imakönyvekben megtalálhatunk. A különféle imakönyvek között minden korosztály, minden ember megtalálhatja azt, amelyik a legközelebb áll hozzá. Neked melyik a kedvenc imádságod, melyik az, ami legközelebb áll hozzád, Barna?
A szent vagy szent vagy szent vagy, az áll legközelebb az én szívemhez.
Nekem a mi atyánk. Nekem az üdvözlégy a mi atyánk, illetve van még egy, aminek a nevét nem tudom, de ilyen nagyon rövid és inkább gyerekeknek találták ki, még amikor a mamámmal imádkoztunk, akkor én mindig ezt imádkoztam, ő az üdvözlégyet, és együtt pedig a mi atyánkot.
Nekem is sok imádság van, ami nagyon közel áll a szívemhez a kötött imádságok közül, és nyilván a mi atyánk is az üdvözlégy mellett, én a Szent Mihály arkangyalhoz szóló fohász áll közel a szívemhez, és a szűzanyához szóló imádságok is nagyon sok gyermekkori emléket juttatnak eszembe, és legközelebb így a Most segíts meg Mária imádság áll közel a szívemhez, a Máriához szóló imádságok közül.
Köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá a Szent Lélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelmek asszonya, az Úr van veled, áldottabb vagy minden asszonynál, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyú Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz életünk bűnös lelkekért, most és halál. Kegyelmek asszonya, az Úr van veled, áldottabb vagy minden asszonynál, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyú Szűz Mária, Istennek szent, most és halálunk óráján.
Az ige testi élet, és ma is köztünk él.
Üdvözlégy Mária, kegyelmek asszonya, az Úrban neved, áldottak vagy minden asszonynál.
Természetesen, kötetlenül saját szavainkkal is fordulhatunk az Istenhez. Ez számára ugyanolyan kedves, mintha előre megtanult imákat mondanánk. Az Istenről gondolkodni ugye nagyon-nagyon sokat lehet, és az Istennek a valóságát megismerni, az is egy nagyon hosszú életen át tartó fogalom, mire ő feltárja magát előttünk. Hiszen az Isten teljességét megismerni, a véges ember, a végtelen Istent nyilván teljes mértékben az élete során nem is tudja befogadni. De az Isten szava nagyon izgalmas és elgondolkodtató valóság. Olykor időre van szükség, hogy megértsük, hogy mit üzen a számunkra. Ennek módja az elmélkedés. Mit teszünk ilyenkor, Viki?
Ilyenkor az értelmünket, képzeletünket, érzéseinket és vágyainkat hívjuk segítségül.
Figyelmesen elolvasunk egy szentírási szakaszt, vagy elmondunk egy kötött imát, majd elkezdünk arra figyelni, hogy melyik szó, melyik mondat érintett meg különösen. Ezen eltöprengünk. Mit tudunk kiolvasni e szavakból?
Azt, hogy Isten nekünk, a mi személyünknek mit üzen.
Az elmélkedéshez mi szükséges?
Nyugalomra, belső összeszedettségre van szükség.
Olyan időre, amikor nem zavar minket senki és semmi.
Meg lehet-e tanulni ezt a fajta imádságot, hogy elmélkedés? Mit gondolsz erről?
Ez először nehezen megy, de lépésről lépésre megtapasztalhatjuk, hogy amikor képesek vagyunk Istenre figyelni, egyszerre minden szó olyan jelentéssel bír, amit először nem is gondoltunk volna.
A Biblia sokszor egy történetet állít elénk. Ilyenkor megpróbálhatjuk magunk elé képzelni, mintha egy filmet néznénk. Felfigyelhetünk olyan dolgokra is, amelyeket először észre se vettünk. A Szentlélek segítségével megláthatjuk, hogy mit szeretne nekünk mondani az Isten. Milyen a szemlélődés, Viki?
Olyan, mint az elmélkedés. Csönd, belső rendezettség kell hozzá. Ezt sokáig tartó gyakorlással tudjuk elsajátítani, de megéri a fáradtságot. Idővel megpróbálhatunk egy ikont, egy szent képet, vagy más dolgot szemlélődésünk tárgyául választani. Észlelhetjük, hogy Isten megnyitja a szemünket. Segít, hogy ne csak őt ismerjük meg egyre jobban, de a világot is sokkal figyelmesebben szemlélhessük.
Vagyis kapsz egy olyan belső látásmódot, ami által a világnak a dolgai átértékelődnek. Tehát, ha nézed Jézus arcát és szemléled a Krisztus arcot, akkor olyan mély igazságok és mély lelki érzések töltik el a szívedet, ami alapján te már a cselekedeteidet is és az érzéseidet is ennek fényében fogod megtenni. és észrevehetetlenül átjárja az egész életedet ez a szemlélet és ez a fajta Isten kapcsolat. Légy szíves, Barna, beszélj nekünk Fernandóról, az 1195-ben született fiatalról, hogy mi történt vele.
Fernando 1195-ben született Portugália fővárosában, Lisszabonban. Szülei hite nagy hatással volt rá. Már fiatalon kolostorba vonult, teljesen Istennek akarta szentelni az életét. Ám a szerzetesek élete nem volt mindig példás. A gazdagság, a jólét és a hatalmi játszmák kiábrándítottak Fernandót. Ekkor hallott először egy új mozgalomról, Assisi Szent Ferencről és szerzetes rendjéről. A ferencesek teljesen evangéliumi életet élnek. Kiemelten fontos számukra a szegénység. Jézus szava valóságossá vált bennük, boldogak a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Hogyan változott meg Fernando élete, Viki?
Fernando sokat gondolkodott azon, hogy mit kezdjen az életével, és úgy döntött, hogy csatlakozik a ferencesekhez. Ekkor az Antal nevet kapta. Útnak indult Afrika felé, hogy a Krisztus hitet hirdesse a muszlimok között. Ám a hajó, amelyen utazott, viharba került, és Szicíliánál ért partot. Úgy döntött, hogy felkerekedik, hogy személyesen is találkozhasson Ferenccel. E találkozás nagy hatással volt rá. Nem is tért vissza hazájába, haláláig Itáliában maradt.
Mi történt utána vele?
Antal nagyon sokat imádkozott a Szent Írás szavaival, elmélkedett. Állandó, mély, személyes kapcsolata volt Istennel. Lelke átalakult, hite elmélyült. Egy váratlan esemény teljesen megváltoztatta az életét. Forli városában váratlanul megkérték, hogy prédikáljon. Nem volt felkészülve, mégis vállalta a feladatot. Mindenki megdöbbent, mellyel magával ragadóan beszélt. Ettől kezdve ez lett a fő foglalkozása, járva a vidéket, Istenről beszélt minden embernek. Sőt, a legendák szerint még a folyóban élő halaknak, a fákon lévő madaraknak is prédikált az Úr jóságáról.
Antal sokat utazott, de Padova az otthona lett. A helyiek nagyon megszerették, számtalan csodát tett körükben. Egy alkalommal, szemlélődő imádság közben kivételes élményben volt része. Megjelent neki a kisgyermek Jézus, és Antal a karjába vette őt. Így is ábrázolják Antalt ferences ruhában, karjában a kisdeddel. A Padova közeli arcellában halt meg 1231-ben.
Az imádság így járta át paduai Szent Antal életét, és egészen átformálta őt, hogy olyan közel kerüljön Jézushoz, hogy végül a karjába vehette őt. Az imádság Isten gyermekeinek élő kapcsolata a végtelen jó atyukkal, az ő fiával, Jézus Krisztussal és a Szent Lélekkel. Szeretném, ha még a hittanóránk végén az imádság öt útját ismertetnénk a hallgatókkal. Az első az áldás, vagyis az imádás. A második
a kérés.
A harmadik
a hálaadás.
A negyedik
dicséret.
És végül az ötödik, Viki.
A közbenjárás.
Így van. Jegyezzük tehát meg, hogy áldjuk az Istent, kérjünk tőle, adjunk hálát, dicséretet mondjunk neki, és kérjük az ő közbenjárását életünk megoldható és megoldhatatlan problémáira, bármilyen élethelyzetbe is lennénk. Teréz anya azt mondja, hogy a csend gyümölcse az ima gyümölcse a hit, a hit gyümölcse a szeretet, a szeretet gyümölcse a szolgálat, és a szolgálat gyümölcse a béke. Kívánjuk mindenkinek, hogy lejjen rá Teréz anya útjára, és ismerje meg az igazi mély imádság erőt adó, éltető, forrást adó mélységét. Hittanóránk végén pedig imádkozzuk el közösen Ferenc pápa öt új imáját. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A hüvelykújad van hozzád a legközelebb. Imádkozz azokért, akik a legközelebb vannak hozzád, a családodért és a barátaidért.
A mutató ujjad emlékeztessen az útmutatókra, imádkozzál tanáraidért, orvosaidért, a papokért és a szerzetesekért.
A középsőjét a legmagasabb, imádkozz vezetőinkét, az ország vezetőjét, a gazdasági, kulturális élet, stb. Irányítóért.
A gyűrűs új a leggyengébb újunk, a leggyengébbekre emlékeztet, a betegekre, a szegényekre és a nagy szükségben lévőkre, imádkozz értük.
Végül marad a kis új, a legkisebb az összes új közül. Utoljára imádkozz magadért, saját szükségleteidért. Mindig imádkozz a magasságbelihez, hogy ő irányítsa lépteidet hűségben. Így áldjon meg és vezessen minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Eléd lépek, jó Uram, hogy béke és nyugalom vár. Mágyom, hogy érincs lelkeddel, hogy mújjék, ami fáj. Én hiszem, hogy itt vagy közöttünk, és halkan szeliden hívsz, és mi társaid leszünk örökké, hol boldog dalát zengi minden szív. Áldom az Urat, míg élek, és szeretem örökké. Szeretem örökké, örömmel mondok hálát a világon mindenért. Közénk térdelsz, jó Urunk, méltó szeretettel, és egy új életnek boldogsága érző szívre lehet. Én tudom, hogy itt vagy közöttünk, és halkan szeliden hívsz, és mi társaid leszünk örökké, hol boldog dalát zengi minden szív. Áldom az Urat, míg élek, szeretem örökké. A világom mindenért. Áldom az Urat, míg élek, és szeretem örökké. Örömmel mondok hálát a világom mindenért.
Áldom az Urat, míg élek, és szeretem örökké.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrei Némiskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Most elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz.